Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Ez a Megbeszéljük a Hetes Stúdióban Dúl Szabolcsal, a Telex korábbi főszerkesztőjével, Bakaev Zoltánnal, a Della Podcast szerkesztőjével és Bolgár Györgyel. És rögtön belevágok a lecsóba. Szűkül az olló a Fidesz és a magyarék között, amire nem volt példa 14 éve, mármint erre a szükségre. Magyar Pétert nem lepte meg, hogy a Tisza párt már csak 4%-kal van a Fidesz mögött. Han Endre szerint, a Medián szerint Budapesten már Magyar Péter vezet. Mit szóltok ehhez? Ezzel mit lehet kezdeni egy ilyen értesüléssel másfél évvel az országgyűlési választások előtt?
Én rögtön annyival még megtoldanám ezt az általad mondott dolgot, hogy nem csak 14 éve, hanem 18 éve már nem volt példa erre, mert utoljára 2006-ban láttunk olyat, hogy teljesen kiegyenlített a viszony mondjuk a Fidesz és egy másik szereplő között. Hát én szerintem anélkül, hogy nagyon is nagy jelentőséget tulajdonítanánk egy ilyen pillanat felvételnek, hogy egy-egy kutatóintézet éppen most milyen számot ír ki, és most nem megyek bele, hogy hiba határ meg ezekbe a dolgokba. Azt azért látjuk, hogy egyértelműnek látszik, hogy 2026-ban egy fej-fej melletti küzdelem lesz a Fidesz és a Tisza között, és nagyjából így a két párt rendszer felé haladunk, a két blokk fogja összemérni az elejét. Ez az igazi újdonság ennek
úgy a választásnak. Úgy tűnik most, tehát még azért másfél év hátra, 2025-ben sok minden történhet, ami ezen változtat, ha bár nem tudjuk, hogy mi. Itt lesznek az amerikai elnökválasztások ugye novemberben, az is valamennyit változtat talán ezen a helyzeten, vagy nem tudjuk.
Hát a hazai helyzeten azért szerintem kevésbé, mert hogy itt most látszik az, hogy a törésvonal az 2026-ban az lesz, hogy Orbán Viktor menjen vagy maradjon, és hát az ellenzéki szavazók számára most Magyar Péter képviseli azt, hogy menjen.
Engem meglepett, hogy a június 9-i választás után megmaradt Magyar Péter lendülete, sőt fokozottabbá vált. Én azt hittem, hogy a nyár az törvényszerűen elhoz egy kis beesést a népszerűségébe, mint hogy általában az emberek el szoktak fordulni a politikától a nyári hónapokban, de azt láttuk, hogy végig tematizálta ezt az időszakot, sőt azt gondolom, hogy az, hogy tovább szűkült ez a különbség a Fidesz és a Tisza párt között, az leginkább azzal a kampánnyal magyarázható, amit például az egészségügyi intézményekben csinált Magyar. Nagyon közérthetően, nagyon világosan, némiképp talán túlságosan is leegyszerűsítve, de ébren tudta tartani a tüzet. Úgyhogy sokan keresik a választ. Ugye most az Ideának is azt hiszem kijött egy mérése, ők 5%-ra mérték ezt a különbséget, tehát az most már két kutatóintézetnél az látszik, hogy látja a kanyarban a Fideszt a Tisza. Úgyhogy nagyon közel kerültek hozzá. Én leginkább ezzel magyarázom, hogy ez az olló tovább szűkült az elmúlt időszakban.
Hogy ez a szükség, amire utaltál a bevezetőben, mennyire szükséges, azzal is indokolható, hogy tényleg 2006 óta, lényegében a 2006-os őszi zavargások óta nem volt ilyen szűk a kormánypárt és az ellenzék, bár akkor a kormánypártok az MSZP és SZDSZ volt, de onnantól kezdve elindult egy mély repülésük, ami hát egyrészt az egyik párt megszűnésével, a másiknak a közelgő megszűnésével végződik, de valóban a Fidesz attól kezdve folyamatosan és talán egyre nagyobb mértékben vette át a vezetést. A másik oldalnak tehát, amelyik nevezi magát baloldalinak, balliberálisnak, vagy gyakran csak Orbán ellenesnek, hiszen az elmúlt években jobboldali pártok is felsorakoztak ide szavazóik egy részével. Ezeknek eddig nem volt igazán esélyük arra, hogy megközelítsék. Voltak pillanatok, amikor a hatpárti szövetség létrejött, és előválasztásokat tartottak 2021 nyár végén, vagy őszén, és akkor úgy is látszott, hogy be lehet érni a Fidesz, de ez a remény hamar szertefoszlott. Voltak ilyen rövid pillanatok 2018-ban is, amikor végül is a végeredmény az volt, hogy a Fidesznek is, meg az összes többi ellenzéki pártnak is nagyjából 49%-a volt, de azért a dolog sosem kristályosodott ki annyira, hogy van egy ellenzéki erő, amelyik önmagában akkora tud lenni, vagy majdnem akkora, mint a Fidesz. Erre vágytak az ellenzéki szavazók, ezt javasolták, sugallták az elemzők, politikai elemzők, politológusok, maguk a politikusok is, hogy jó lenne, ha kialakulna egy ilyen. Volt is erre kísérlet, a DK például évek óta ezt próbálta elérni, hogy majd én leszek a legnagyobb, és a többiek jönnek hozzám, és egyszer csak a semmiből beugrott ez a Magyar Péter, és megcsinálta. Úgyhogy ennek politika történeti jelentősége van, az biztos. Annak is, amit az előbb említettél, hogy a nyári, a június 9-i választás utáni nyári hónapokban a dolog vagy nem fagyott be, bár nyáron ez nehéz, főleg egy ilyen forró nyárban, de minden esetre a különbség nem fagyott be, vagy nem tudott a Fidesz megint valamiféle támadásba átmenni ahhoz, hogy lenyomja ezt a hirtelen föllángolt ellenzéki pártot, nem, éppen Magyar Péter volt az, akit nyomult előre, és mint látjuk, gyakorlatilag a szakadék szélére lökte a többi ellenzéki pártot. Egy kicsit a Fidesz hát, is.
Szerintem már sokat
igen, a sokat már is. Bele is lökött, de még ne temessük el őket, szóval ott állnak a szakadék szélén.
Óvatos
és,
vagy.
És nem igazán, igen, nem igazán látszik, hogy hogy lehet onnét visszajönni, és ha visszajönnek, akkor is mit kezdenek magukkal. De a Fideszből is elkezdett valamit lefaragni, elvenni, azért a Fidesznek ez a mostani, az ideál szerint csak 39%-os, medián szerint olyan 44 körüli támogatottsága a biztos szavazók körében, ez azt mutatja, hogy a Fidesz lassan, de biztosan, mintha veszítene. Szóval ez az új helyzet, ez, hogy kitart-e a következő másfél évben, fogalmunk sincs, de hogy azt mutatja, hogy az emberek abszolút valamilyen, mondjuk az Orbánnal elégedetlen szavazók, abszolút elégedetlenek azzal, ami eddig történt, viszont látnak egy újfajta reményt, egy újfajta esélyt, független attól, hogy ők baloldaliak, liberálisok, jobb-középszavazók, mindegy. Van valaki, aki képes erőt mutatni, politikai képessége, tehetsége és hitelessége van. Ez egy abszolút új helyzet. Egyetlen mondat a végére, ha az elmúlt 14 évben valaki megkérdezte volna az ellenzéki szavazókat, hogy na mégis hát ki legyen az ellenzék vezetője, tudjátok, hogy ki lenne a miniszterelnök, ki vezetni az országot, ha nyerne az ellenzék? Hát akkor olyan nagy tanácstalanság lett volna, még akkor is, amikor tudtuk, hogy Márki-Zay az ellenzéki miniszterelnök, illetve, hogy Márki-Zay, vagy a Gyurcsány, vagy ki lenne az, aki a háttérből nem volt egyértelmű, nyilvánvaló vezető. Most pedig kiemelkedett egy.
Maguk nyilván az ellenzéki szereplők tettek sokat azért, hogy ne is tudjuk ezt ilyen egyértelműen.
Én kicsit máshol látom egyébként a Magyar Péter, hát most így mondom, hogy varázsát.
Az is egyébként, nevezhetjük varázsnak
kicsit, kicsit másnak gondolom egyébként, mindegy, hogy nem abban pusztán, hogy erőt mutat, meg határozott a fellépésre. Én azt gondolom, hogy az, hogy nincsen emlékünk, nincs emléktapadásunk hozzá köthetően arról, hogy milyen az, amikor ő ügyintézett, ő kormányzott, önkormányzott. Tehát, hogy amikor döntéshozói vagy végrehajtói pozícióban volt ő, illetve voltak az emberei, ebből a szempontból teljesen tiszta lappal indul. Azért tartom ezt fontosnak kihangsúlyozni, mert szerintem ez magyarázza azt a fajta passzivitását, amit a fővárosi közgyűlésben is szerintem a következő másfél évben, legalább a 2026-os választásokig látni fogunk tőle. Ő nem fog részt venni a főpolgármester helyettes jelölésekben, nem fogja magát beleártani olyan ügyekbe, ami már kockáztatja azt, hogy az ő politikai szüzességét elveszítse.
Igen, de azért veszélyes helyzetben lesz.
Nem látom magam előtt, hogyan lehet másfél éven keresztül így a közgyűlésben a legnagyobb, a Fidesz mellett a legnagyobb frakcióval rendelkező párt, hogyan tud úgy menedzselni ügyeket, hogy folyamatosan passzívan próbál politizálni.
De igen, de bedőlhet a főváros, tehát hogyha itt nem képesek mondjuk főpolgármester helyettest választani, és nem tudják a költségvetést elfogadtatni, és nem lesznek semmilyenben sem konszenzusok, akkor a új választás kell a fővárosban.
A medián azt mérte, hogy a fővárosban már népszerűbb a Tisza meg a Fidesz, de ez nem jelenti azt szerintem, hogy Magyar Péteréknek érdekükben állna előrehozott választás.
Budapesttel kapcsolatban szerintem az fontos látni, hogy ugye kétféle logika mentén dönthet a Tisza. dönthet a budapesti logika mentén, ezt nagyjából úgy egyszerűsítem le, hogy mondjuk a Budapest kormányzását meg Karácsony Gergely problémáját próbálják megoldani, vagy dönthet az országos logika mentén, azaz, hogy mi a 2026-os stratégiája a pártnak, és miután Magyar Péter azt hirdette meg, hogy egy teljesen újfajta kormányzást, amelyben se Orbán, se Gyurcsány, se a Fidesz, se a régi ellenzéki elit nincs benne, ezért ő e stratégia mentén nem engedheti meg magának, hogy bármi fajta jelét adja, hogy ő közösséget vállalna a karácsonyféle budapesti irányítással.
Igen, de el kell vinni a szemetet a fővárosból, például. A parkolási problémákat meg kell oldani. Alapvető dolgokat kell naponta megszavazni a fővárosban, ha ez nem történik meg, akkor új választást kell a polgármester, a főpolgármesteri címre kiírni, ami nem valószínűleg érdeke a Magyar Péternek.
Igen, de ez Karácsony Gergely felelőssége, hogy hogyan oldja meg, és Magyar Péter most éppen úgy viselkedik, hogy ő a saját logikája mentén elmondja, hogy ő mit szeretne, ő mihez tudja a hozzájárulását adni, tehát a politikában. Itt annak van szerepe, hogy Magyar Péter bele tudja az országos narratívájába ágyazni azt, ami Budapesten történni fog, és hát most teszek azért egy olyan lábjegyzetet, hogy még mindig nem tudjuk, hogy kik lesznek azok a tiszás képviselők pontosan, akik beülnek. Maga Magyar Péter azt mondta, hogy a párt dönt arról, hogy ő maga egyáltalán beül.
Igen, csak ez a kurucos kívülállás mindentől, ez szerintem addig nagyon jól tud működni, amíg nem lép be az intézményes keretek közé. De azzal, hogy a fővárosi közgyűlésbe bekerültek 10 fővel, innen szerintem ez tud kontraproduktív is lenni. Mert egy idő után azt látható fogja kelteni, hogy igazából nincs mondani valójuk, nincs politikai akaratuk, nem aktívak, nem tevékenyek, hanem folyamatosan támadják a fővárosi közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket.
Ez így igaz, és ez lesz a kérdés, hogy valójában az, ami történik, vagy nem történik a fővárosban, az a választók szemében kinek lesz a felelőssége, vagy kinek lesz a hibája. És Magyar Péter éppen olyan helyzetet akar előteremteni, hogy ő az, aki a Facebookon egy hosszú deklarációt tett, hogy mi a Budapest politikájának az alapja, aminek a lényegét, ha lefordítjuk, hogy ő van olyan főpolgármester helyettes, akit megszavaz, Vitézy Dávid, ezt nem írta le így egyértelműen, de hát a sorok között olvasva erre utalt, akkor a választók azt látják, hogy itt van valaki, akinek van legalább valamilyen elképzelése, hogy mi legyen Karácsony Gergely, még nem tett ilyesfajta deklarációt.
Hát igen, csak ennek megvan az a kockázata, amit Zoli mondott, hogy hát akkor, ha tudni fogják a választók, hogy Magyar Péter Vitézyre hajlandó szavazni, arra a Vitézyre, aki végül is a Fidesz szavazataival kis híján megverte Karácsonyt, hát akkor azt is mondhatják jó néhányan, hogy hát lehet, hogy itt a Fidesz társutasokkal hajlandó együttműködni magyar. Nem tudjuk, hogy így lesz, azt se tudjuk, hogy milyen lesz a közönség reakciója, és ezért részben ugye egyetértek veled abban, hogy Magyar Péter népszerűségét az indokolja, hogy nem voltak olyan bűnei, bár hatházi talál a diákhitel központnál, ezt meg az, de azért az nem üti át a választók inger küszöbét, abban nem látnak bele annyira. De nem volt kormányon, nem lehet rá azt mondani, hogy volt alkalmad évekig, mégse csináltad jól, és hiába próbáltad meg már 4-szer, nem tudtad eltakarítani Orbánékat, ezt a magyarra nem lehet mondani. De egy emberre lehet, és neki mégsem volt ilyen húzása, ilyen lendülete, csak a legelején Márki-Zay Péterre. Azért is lett beszavazva ő ellenzéki miniszterelnök jelöltnek az előválasztáson, mert őt sem terhelte semmi. Na majd
onnantól
ő...
kezdve, hogy beálltak igen, mögé a régi ellenzéki pártja, hogy megiszűnt a varázs.
Ez így van.
Ha már nem álltak ezért, be mögé, csak tessék válség módon.
Kénytelen, hogy formailag be kellett állni, meg néha kiálltak a színpadra.
Szerintem erősebb szavakat is használtunk. Márki-Zay Péter varázsa addig tartott, ameddig a választók azt hitték, hogy ő eltakarítja ezt a régi ellenzéki elitet, és ahelyett, hogy ő felborította volna ezt a régi ellenzéki kerekasztalt, ő egy széket kért, hogy hetedik frakcióként
igen, de hát
oda.
Hogyan tudta volna eltakarítani, amikor ők, akiket kellett volna takarítani, azok emelték föl a miniszterelnök jelölti posztra.
És szerintem már végülis szentelhetünk majd egyszer egy műsort, már Márki-Zay Péternek is, de...
Folytatnám ezt a Magyar Péteres ügyet egy újabb szeletével a történetnek. Gyurcsány Ferenc szerdán hosszú Facebook posztban támadta Magyar Pétert, amiért a Tisza párt elnöke szerinte azt állította róla, hogy alkoholista. A DK elnöke arról írt, miért tartja szemétségnek magyar állítását, amit egyértelműen visszautasított. Közölte, hogy egy közszereplő függő, alkoholista, drog vagy éppen játékfüggő az szerinte közügy. Ugyanis a függő ember nem szabad ember, nem ura önmagának, rab, hiszen élete egy része felett elvesztette az irányítást, vagyis nem tudja jól szolgálni a választóit. Majd úgy folytatta, ami engem illet, idén eddig kétszer ittam alkoholt, új év hajnalán meg nyaralásunkon. Péter, írja Gyurcsány, ön alávaló mocskos dolgot csinál, valójában azt, amit a Fideszben megtanult, talán éppen Rogántól. Ha egyszer vezetni akarja az országot, joga van ezt akarni, akkor azért már most megjegyzem, ezzel a mentalitással még a mostaninál is szerencsétlenebb lesz ez az ország, írta. Igen, erre van egy válasz is.
Nem az... Kihagytad a legérdekesebb részt. Ha lenne párbaj Magyarországon,
most jönne. Kihívja,
azt mondtad, a válasz jön rá.
Nem, most jönne. Nem az a baj, hogy nem értünk egyet egy csomó dologban, ez még jó is lehet. Az a baj, Péter, hogyha ez ön szerint rendben van, akkor ön pocsék ember. Ilyen egyszerűen, pocsék, fűzte hozzá volt miniszterelnök, aki azzal zárta posztját, hogy ha lenne még pár baj, kihívnám, és ellátnám a baját, mert megérdemli. Erre válaszolt Magyar Péter, és azt most nem olvasom föl, csak hogyha éppen fontos lesz. Mit szóltok ehhez a reakcióhoz? Hogyan reagálhatnak az ellenzéki pártok vezetői erre a medián által mutatott felmérésre, aminél meg kell jegyezni, hogy a Han Endre féle medián a választásokat, az elmúlt 3-4 választásokat szinte 10%-ra pontosan megjósolta.
Hát én egyszerre értem és nem értem Gyurcsány Ferencnek ezt a bejegyzését. A személyes vonatkozását értem, az mindig kellemetlen, hogyha valakiről van valami fajta lejárató kampány, vagy valami igaztalan vád, és Gyurcsány ígérte is, hogy most beleáll a vitákba és megvédi magát. Amit viszont nagyon nem értek, az a politikai aspektusa ennek tulajdonképpen, hogy ez mire jó ebből, hogy lesz szavazata a DK-nak, ez kinek szól ez az egész bejegyzés? Mert
mit lehet válaszolni? Mit kellett volna neki válaszolni?
Valójában Gyurcsány Ferenc miért tette hirtelen napirendre azt, hogy ő le van alkoholistázva, és miért éri meg most a DK-nak folyton Magyar Pétert támadni, miközben...
Mert elveszi a szavazóit.
És itt egy... De ugyanakkor, hogyha megnézzük azt, hogy, és érdekes ebből a szempontból is a nyarat végignézni, amire Zoli az elején utalt, hogy mitől volt ez a svungja Magyar Péternek, az annak a, én szerintem annak a következménye, hogy Magyar Péter elkezdett olyan tartalmi, politikai, mikropolitikai dolgokról beszélni, ami az embereket foglalkoztatja, hogy hőség van a kórházakban, hogy késnek a vonatok, hogy büdös a vécé a vonaton, és így tovább, amit tapasztalnak. Olyan dolgokról beszélt, ami az emberek mindennapjait meghatározza. Minden tiszteletünk Gyurcsány Ferencé, de az, hogy ő le van alkoholistázva, vagy párbajra hívja Magyar Pétert, az nem tartozik a mikroproblémák közé. Ezért nem értem, hogy ez kinek szól.
Szintén visszatérek a választáshoz, azt követően láttunk egy nagyon éles fordulatot a DK politikájában, belső politikájában, meg kommunikációjában is. Leszették Dobrev Klárát, amit én egyébként nem pontosan értek, hogy miért volt erre szükség, és Gyurcsány visszavette az igazi első számú vezető szerepet a párban, ő kezdett el kommunikálni, leginkább a közösségi médián keresztül. Ekkor jelentek meg ezek a nagyon hosszú, 45 perces, leginkább egyébként szerintem a rádiós jegyzet műfajába illeszkedő gondolatmegosztásai. És az is látszott, hogy egy sokkal agresszívebb irányba fordul a DK, nem csak Gyurcsány, hanem a többi pártársa is. Ha meg visszakeresitek a itt-ott tévében, rádióban, amikor megszólaltak, teljesen más hangot kezdtek el megütni, még agresszívebbek voltak, mint a választások előtt. És ehhez képest nem tudták visszaszerezni még egy kis darabját se annak a térnek, amit június 9-én elvesztettek, azt látják, hogy tovább szűkül ez a tér. És odáig szűkült a tudat, mert tulajdonképpen erről van szó, hogy egy személyben Magyar Pétert és a Magyar Péter jelenséget teszik felelősség azért, hogy a DK mögül elfogyott a levegő, vagy körül elfogyott a levegő. Ez magyarázza szerintem azt, hogy a utóbbi pár hétben Gyurcsány kommunikációja lényegében kimerül Magyar Péter, majdnem kimondtam mivel, szóval mindig őt piszkálja, mindenben Magyar Péterre reagál. Ez például már eleve gyöngíti egy politikus pozícióját, hogyha egy másik politikussal akar, tud kénytelen reagálni. Ez halványítja Gyurcsány Ferencet. Lássuk be, furcsa látni Gyurcsány Ferencet egy ilyen helyzetben, pozícióban, hogy kezd elszürkülni, elhalványodni, és csak az ilyen teljesen kocsmai színvonalú párbeszédekben találkozunk vele.
Nem voltam soha politikai tanácsadó, már sajnos nem is leszek, de ettől függetlenül nem igazán tudnék tanácsot adni ebben az esetben, hogy mit kellene csinálni. Ugyanis Magyar Péter természetesen az Orbán rendszerrel szemben lépett föl, eleinte mínusz Orbán, megpróbálta valahogy az Orbán nélküli Fideszt támadni, főleg Rogánon keresztül, aztán már egyre inkább beleszállt Orbán családjába, és magába Orbánba is, a rendszerbe is, de a másik, ami mindig ott volt a fellépéseiben, hogy az ellenzéket is szinte ugyanolyan erővel, de az ellenzékből a legerősebb pártot, a DK-t, és Gyurcsány mindenképpen bírálta, kritizálta, támadta. Tehát az ő politikusi fellépése is azt mutatta, hogy lehet valaki sikeres, sőt, mint kiderült, nagyon sikeres, hogyha a többi Orbánnal szemben álló politikai erőt is bírálja, éppen azzal kiemelve a saját jelentőségét, hogy én viszont új vagyok, tiszta vagyok, hiteles leszek, engem nem rántanak vissza a múlt különböző kötelékei, békjói, és így tovább. Tehát ebből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy ne támadjuk a többi ellenzéki erőt, ami az egyik nekem igazán kínálkozó tanács volna mondjuk Gyurcsány részére, hogy hát nem szerencsés az, hogy a DK, mint a magát Orbánnal szemben legkövetkezetesebben beállító párt, most elkezdi a másik fölemelkedő, túlszárnyaló ellenzéki pártot bírálni, mert akkor hirtelen hiteltelenné válik, hogy kit is akarsz te megbuktatni, az Orbánt vagy a Magyar Pétert? Ez így nem jó. Tehát szerintem nem ezt kéne csinálni. Viszont Magyar Péter is ugyanezt csinálta, mert Orbánt is támadta, meg Gyurcsányt is, és ez neki bevált sikeres volt. Tehát miközben ilyen dilemmák között örlődnék, mint politikai tanácsadó, most mégis azt mondom, hogy valószínűleg nem sikeres és nem lehet sikeres ez a DK-féle radikális váltás, hogy Magyar Péterre összpontosítunk, mert azt kell fölismerni, hogy az emberekben, a választókban a remény van, ami élteti őket. Elhiszik, hogy a DK következetes volt, hogy ugyanazt akarta, jól akar, mindent elhisz, a Gyurcsány már nem biztos, lehet, hogy nélküle nekünk a DK jó lenne, csak Gyurcsány vonuljon vissza, lehet, hogy jó részük ezt mondja, de akár hiszik, akár nem, azt érzik, hogy Magyar Péternek sikerülhet. Ezt a reményt nem szabad elvenni tőlük, és nem is fogja tudni a DK, tehát ezzel szembe menni hiba.
Itt, hogyha Gyuri politikai tanácsadó lenne, ami én se vagyok, se politikai elemző, akkor azt a kérdést tennéd fel, vagy érdemes feltenni, hogy mi a politikai cél, és mi a politikai eszköz. Ugye az a célja a DK-nak és Gyurcsány Ferencnek tökéletesen érthető, hogy hát az ellenzéki szavazók ne menjenek el tőle, és ne áramoljanak át a Tiszához. Ez egyértelmű. De az az eszköz, amit választ, az látszólag távolítja őt ennek a célnak az elérésétől. Tehát itt a DK-nak pont egy olyan stratégia még kilátásban lehet, amit nem próbáltak, hogy mi lenne, hanem ellenfélként kezelni Magyar Pétert, hanem sokkal inkább megpróbálná a DK magához ölelni, vagy Gyurcsány Ferenc magához ölelni a Tiszát. Teszem hozzá, ez egy halálos ölelés lenne a Tiszának. De hogy látszik, hogy ez a fajta támadó, agresszív hangnem, ez nem hoz a DK konyhájára egyelőre.
Nem látom az utat a DK-nak a Tisza felé. Mert a Tisza minden kaput lezárt. Tehát ez egy csapda helyzet a Gyurcsányéknak, hogy nyilván, ha akkorna se tudnak közeledni a Tiszához, mert
kéne érzékeltetniük a saját szavazóikat.
Az alapja, hogy nemet mond balra is, meg jobbra is.
Saját szavazóikkal azt kellene érzékeltetniük, hogy nem rajtunk múlik. Hát mi hajlandónk volna, ki látjuk Magyar Péter hibáit, meg a hátterét, igen, de nem rajtunk múlik az együttműködés, mert mi is ugyanúgy az Orbán rendszer bukását akarjuk. Hát ha Magyar Péter nem akarja, akkor az ő hibája. Ebből talán visszajöhet néhány
szavaz. És a Gyurcsány szerintem tőle szokatlan módon talán, de hogy kapkod, és nem átgondoltan cselekszik, amikor magyar személyében próbálja támadni, hitelteleníteni. Lehetne ott egyébként keresni valója, de most már olyan messze jutottunk attól, hogy Magyar Pétert a személyiségen keresztül próbáljuk megmagyarázni, hanem itt már politikai tényezőről beszélünk, hogy szerintem erről a vonatról már lekésett, és még egyszer megismételem, hogy szerintem hiba volt Dobrev Klárát lehúzni, kivonni az első vonalból, mert rajta az ő személyén keresztül viszont talán még látnék egy konszolidációs utat az oldalon.
A többi pártról, mármint ellenzéki pártról mi a véleményetek? Hát azért van itt a Jobbik, van még? Mi hazánk, ja. Párbeszéd, még tudok sorolni egy pár ilyen.
Van még?
Momentum, szünken, két farkú.
Momentum, két farkú, ráadásul az még elég jól is áll a többiekhez képest. Szóval hát, mit kell nekik tenniük egy ilyen helyzetben?
Én nem szeretném rabolni a hallgatóknak, vagy a nézőknek az idejét, meg azt se, hogy itt kapcsoljanak el. Nagyjából végük van. Tehát itt még aki játékos a pályán, még a DK, Mi Hazánk, és a két farkúaknak lehet még valami olyasfajta esélye.
Hát ők fent vannak a táblán, tehát a két farkú jelenetben működik.
Többiekről nem nagyon látom azt a politikai stratégiát, ahol életben
marad. Tehát a Mi Hazánk se tud megújulni szerinted?
Nem, mondom, a DK, a Mi Hazánk és a kutyák vannak a még a táblán, tud a többiekről tenni. Nem érdemes beszélni.
A medián szerint ők se jutnának be most a parlamentbe, mert a Mi Hazánk se, nem hogy a Jobbik, a Mi Hazánk se.
Hát ugye vannak erről is pletykák, hogy a küszöböt még azért ebben a következő másfél évben mozgathatja a Fidesz, tehát nem olyan biztos, hogy 5%-nál áll meg ez a küszöb és kijut be. Itt most szerintem azt érdemes
Gulyás
nézni.
Gulyás Gergely szerint nem változtatják ezt.
Hú, akkor nem most megvagy.
Itt
akkor
azt érdemes
ne, hát
nézni.
Hát muszáj volt megjegyeznem ezt. Nekünk, most pénteken mondta. Illetve nem pénteken, tegnap mondta Gulyás Gergely, tegnap volt.
Hát nem is fogják majd bevagyja a megváltoztatni.
Azt érdemes nézni, hogy ki milyen politikai stratégiával tud a politikai saktáblán rajta maradni, és nagyjából még ezeknek a pártoknak van ott az alsóházban, vagy egy B-ligában keresni.
A Mi Hazánkat az megmentheti, vagy a radikális jobb oldalnak mindig lesz valamekkora támogatottsága ebben az országban. Mindig is volt, mindig is lesz. Nekem a kétfarkúak talány, én nem látom, hogy lehet átlépni viccpárt szerepből egy komoly politikai tényezővé, döntéshozóvá, ezt ugye Kovács megpróbálja majd a Hegyvidéki Önkormányzatnál, meglátjuk, hogy mire jut ezzel, de én ott látok ellentmondásokat, szerintem nehéz lesz levetni a korábbi érnyüket és fölvenni egy újat, mert az már egy másik párt lesz. Más lesz a beágyazottsága, más lesz a megítélése. Én most jelenleg nem látom, hogy tudják megugrani ezt az akadályt, és akkor van még a DK, ők olyan 15% körül voltak még egy évvel ezelőtt is a Magyar Péter megjelenése, talán még több is volt 11, tehát elég jóra
mérték. A 9. választások után 8%-on álltak a
szociális tárgyal. Miközben a többiek már akkor billegtek a bejutási küszök környéken, talán a Momentumot mérték kicsit.
Igen, de ugyanak a DK-nak a nagy része olyan volt, aki mindig a legerősebb.
Így van, de mégiscsak van valami politikai húzása annak a pártnak. Akár tetszik nekünk, akár nem, van valami politikai húzása. Ez a Jobbik Párbeszéd vonal, ez nyilván el fog teljesen tűnni. Még a Momentum egy talány nekem, mert ahogy fogalmaztam, hogy a radikális jobb oldalnak mindig lesz támogatottsága, úgy azt hiszem, hogy itt a liberális gondolatnak is mindig lesz egy ilyen max szavazó tábora, amelyik mondjuk 2-3-4-5% környékén meg tud tartani egy ilyen pártot, és azért szerintem a Momentum politikusai az Európai Unióban valamit bizonyítottak. Ez belpolitikában nagyon rosszul csapódott le, de én azt gondolom, hogy ott azért vannak képességes politikus tehetségek, csak még sokat kell tanulniuk.
Szóval, ha még hozzátesszük ezekhez az MSZP-t is, az már valószínűleg nem menthető.
Hogyha
még...
nem is említettük őket.
Igen.
Tényleg kimaradt véletlen az MSZP.
De elvileg, és nem is elvileg, gyakorlatilag is volna hely a magyar politikában, közéletben. Egy az MSZP által úgy látom most megcélzott radikálisabb baloldali, vagy hagyományosabb szocialista értéket képviselő pártra. Hogy ez mondjuk Németországban
is látom. Ezt most nem látom magam.
Abszolút nem, én csak azt mondom, hogy biztos volna erre is szavazó. Csak a mai magyar pártrendszerben és a mai magyar helyzetben az a szavazó is látja, hogy Jó, hát én lehet, hogy inkább balos volnék, mint a DK, és ezért nekem igényem volna egy ennél baloldali pártra, na de, és ugyanez igaz a Momentumra, egy liberális vagyok, igen. De ebben a mai politikai helyzetben és ebben a választási rendszerben semmi esélyem sincs rá, tehát oda fogok állni a Magyar Péter mellé. És ez egy önmagát beteljesítő jóslat, meg közvéleménykutatás sorozat, hogy ha valakinek van 29,5%-a, mint június 9-én, majd lesz 31, 32, most már ott tartunk, hogy talán 39 is, akkor egyszerűen ragadja magával a szavazókat, és ugye váltja le, és viszi el a többi ellenzéki pártól, hiszen mindenki azt érzi, hogy jó, hát én lehet, hogy kicsit ilyenebb vagyok, meg olyanabb, meg látok itt hibákat, meg problémákat, de vagy ő, vagy senki. És ezzel hát szemben...
Úgy, hogy más nem is enged oda a magyar Péter.
Igen, nem is enged, de a magyar pártrendszerben, ha nem fognak össze, már pedig nem fognak, ugye a magyar Péter ezt nem engedheti meg magának.
De miért kéne összefogni? Igen, miért is.
De külön-külön, mint Lengyelországban, egy meg lehetett ezt csinálni.
A legfontosabb kérdés tényleg ez, hogy magyar Péter tényleg elhiszi-e, hogy képes abszolút többséget szerezni egyedül 26-ban, és tudna-e egy előrehozott fővárosi közgyűlési választáson, mert csak akkor érdemes neki odáig elhajtani ezt az ügyet, hogyha ezt erre képes.
De a választók ezt érzik, hogy igen,
tudja, hiszen mennyien vagyunk. De hát
a magyar Péter kijelentett, hogy nem akar senkivel sem koalícióra lépni.
De nincs is rá szüksége. Itt annyival egészítem ki Gyurit, hogy itt nem ideológiai döntést hoznak a szavazók. Tehát teljesen igaz, amit mond az Uri, hogy van egy olyan liberális réteg, ami 5, akár 10%-ig is elmehet jobb időkbe. Van a baloldalnak is 5-10, ki tudja mennyi százaléka, de most nem ez lesz 2026-ban a kérdés, sőt, tovább megyek, hogy miután az egyéni választókerületekben dől el nagy részt ez a választás, nagyon sok olyan ellenzéki szavazó, aki adott esetben nem ért egyet a magyar Péteri politikával, de nem akarja Orbán Viktor kormányzását, és lehet, hogy a közvéleménykutatóknak, Momentumosnak, Kutyának, vagy nem tudom, MSZP-snek mondja magát, kevesen vannak, de ők is egyéniben le fognak szavazni a Tiszára.
Hogy lehet leírni a Tisza pártot? Milyen párt? Demokratikus?
Hát még nem
konzervatív?
Még nem párt.
Már párt? A Tisza párt?
Hát jogilag természetesen, de itt pont azért nem lehet egy ilyen ideológiai választ adni erre, mert hogy itt bármelyikünk bármilyen választ adna, rögtön jogosan visszakérdeznél, hogy miért, milyen programpont alapján mondjuk kik képviselik ezt a dolgot, és egyelőre
ez egy ellenpárt?
Nincsen.
Mármint a Fidesz ellen, a DK ellen?
Nem is törekszik arra, hogy föl lehessen rajzolni egy ideológiai keretet, amiben ők belefoglalhatóak, mert nem akarják magukat skatujába zárni. Tehát pont ez a, hogy nyitottak vagyunk mindenki felé, amíg nem szükséges, addig kerülni fogják ezeket a szituációkat, hogy meghatározzák magukat ideológiailag, hogy belemenjenek döntéshozói helyzetekbe, amíg ez a hólabdai gurul, akadály nélkül, addig nekik ez tökéletesen meg fog felelni.
Akkor a következő programpontunk szintén Magyar Péterhez kapcsolódik, aki feltette egy kérdést Orbán Viktornak, mégpedig azt, hogy igaz, hogy Tibor István a szabadlábon tartása miatt nem csatlakozunk az Európai Ügyészséghez? Hát erre nem kapott választ.
Hát látod, demokrata párt, mert azt mondja, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, ami a Fidesznek nem tetszik, és ami az ő autokratikus önkényuralmi rendszerüknek egy egyenes következménye. Magyar Péter pedig egyébként az összes többi ellenzéki párt is, amellett van, hogy csatlakozzunk, ennyiben feladhatjuk nyugodtan a szuverenitást.
Azt is kérdezi még, hogy lehet az, hogy Tibor István 10 év alatt, mint egy 500 milliárdos vagyont harácsolt össze kormányzati és uniós források felhasználásával, kérdezte a Tisza párt elnök a miniszterelnöktől. Hát erre választ soha nem fog kapni, mert akkor se, hogyha legyőzi 2 év múlva, vagy 1,5 év múlva Orbán Viktort.
Hát nem is azért tette fel, hogy választ kapjon.
Mert ugye, hogyha ezekre válasz születik, akkor itt a BTK-t kell elővenni.
Nyilvánvalóan nem a válasz reményében tette fel a kérdést, és még azt is hozzáteszem, hogy ez az egész európai ügyészség az ellenzéki közvéleményben, mint egyfajta áhított és mindent megoldó célként lebeg, miközben hát korán sincs erről szó, és hogyha holnap után hirtelen csatlakoznánk az Európai Ügyészséghez, akkor sem gondolom, hogy ilyen hatalmas földrengésszerű változások lesznek. Itt inkább a tiborcozás a lényeg. Itt arról van szó, hogy Tiborcz István és a hozzáköthető meggazdagodása, a különböző NER oligarcháknak a meggazdagodása, szúrja a szavazók szemét, és igen, erre akar rá utalni.
Ide csak egy zárójeles megjegyzést tennék, hogy a tiborcozás az egyben mészározás, meg garancsizás is, tehát az összes nagyon szoros baráti kapcsolatban lévő már rég oligarchákká lett fideszesek, azok mind ugyanezt a kérdést válaszolhatják meg, ha tudják.
Ez a kérdés azért lett nagyon trükkösen feltéve, mármint a módja, ahogy ezt megfogalmazta Magyar, mert van benne egy kicsi sejtetés, ami nem általában érinti, vagy helyezi célpontba ezt a neres oligarchakört, hanem mintha valami konkrétumot tudna még Tiborccal kapcsolatban, ami nincs a nyilvánosság előtt, de hogy ez lenne a tényleges oka annak, hogy az Orbán kormány, az após nem nagyon törekszik arra, hogy bevigye Magyarországot az európai ügyészség alá. Hát ez meg a másik történet, hogy elkezdte februárban, vagy beígérte legalábbis a nagy-nagy leleplezéseket, eljutottunk egy pontig, ott elakadt ez az egész, semmi követ. Ez tulajdonképpen elakadt a Varga Judit-féle rögzített beszélgetésnél. Utána is még szó volt arról, hogy még fog borítani, de ezek nem történtek meg. És most megint előjön ez a szál, hogy mintha tudna valamit, amit most nem akar kitenni a nyilvánosság elé, de be tudná mártani valami konkrétummal Tiborcz Istvánt és a vállalkozói körét, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért még tudhat ő valamit, de
ne kezeljük
valószínűleg nem tartotta, miután nagyon látványosan elindult a népszerűségének a felépülése, korainak tartja talán még, hogy ezeket...
Hát ha egyáltalán van neki valamilyen...
Ez a másik lehetőség, igen.
De egy ideig tényleg úgy látszott, hogyha van neki valamilyen, na azzal tényleg olyan hitelessége lesz, és annyian fognak hozzá csatlakozni, hogy csak na. És amikor kiderült, hogy van valami, ugyan, de attól mégse bukik meg másnap a kormány, akkor sokan, beleértve engem is, azt hittük, hogy hát jó, itt meg fog állni, hát nem az lett, amit ő ígért. Valami igen, a lényegről valamilyen plusz adalék, igen, stimmel, de hát nem rendült meg, ez nem olyan, amitől leszakad az asztal. És mégse számított, tehát ma akár előjön, akár nem, akár van neki valami Tiborcról, akár nem. Most ha megtudjuk azt, hogy Tiborcz István még 100-200-800 milliárdhoz így úgy Orbán Viktor fejbólintására, vagy parancsára, vagy rendeletére kapott még, most attól megrendül a rendszer? Nem. Nem tudják az emberek, hogy mennyi az 500 milliárd, ha 1000 milliárd lenne, akkor se tudnák, és tudják, hogy Mészáros vett egy új jachtot, és akkor mi van? Mészáros vett egy új repülőt, akkor is mi van?
Most egy
bombádi repülőt vett.
Mert ugye most már arról beszélünk, hogy 400%-ra van a Tisza a Fidesztől.
Igen.
Hogy hol van az a pont, amikor azt gondoljuk, hogy megrendült a rendszer?
Hát nyilván az közvéleménykutatásoknál
ezek
akkor,
azért,
hogyha...
Ezek azért erodálnak ezek az információk.
Igen, csak nem vesz-e, azt akartam mondani, az, hogy nem hoz nyilvánosságra új információt valamiért, vagy nincs neki vagy vár vele, és azt mondja, van jó pillanat.
Tehát ami nem működött márciusban, az lehet, hogy működni fog októberben, vagy jövő márciusban.
Csak nem fog visszavenni az ő támogatottságából, nem hitelteleníti, hogy na, hát valamit sejtettél itt Tiborcról, aztán mégse lett belőle semmi, ettől nem fognak elmenni a szavazók őtőle. Hogy mi a rendszer megrendülésének bizonyítéka, ha mondjuk közvélemény kutatásokban már 41-40 a Tisza javára lesz. Például ez az egyik. De még inkább azt hiszem, az igazi megrendüléshez az kell, amit szerintem Orbán érez, nem mer kimondani, de a politikai kommunikációját kezdi ebbe az irányba tolni. A gazdaság. Ugye, hogy mi lesz itt, hogy de mi tudjuk finanszírozni magunkat. Semlegesen, ez a gazdasági semlegesség. Politikailag milyen jól hangzik a magyar nép számára. Mindig semlegesek akartunk lenni. Minket hagyjanak ki. Mi nem akarunk semmibe beavatkozni. Nem szeretjük se ezeket, se azokat. Ez egy tipikus magyar attitűd, régi, Orbán jól játszik vele. De egyben kiderül az egészből az is, és nem véletlenül hozta nyilvánosságra a zárt köcsei találkozón elmondott beszédének egy részletét pont a semlegességről, hogy nagy bajban vagyunk, szükségünk van mindenféle lehetőségre, mindenféle anyagi, financiális hitel, egyéb, mert különben itt nem lesz semmi gazdaságilag, és ez a megrodgyanás, ami félelemben tartja Orbánt, hogy jó, hát lehet, hogy majd ez nem lesz, az nem lesz, ekkora költségvetés hiány nem tudjuk betömni, és nem 3,96 lesz az euró, hanem 406, 416, 426, és akkor ki tudja, hol áll meg. És jön majd Magyar Péter, hogy te tetted ezt, király. Erre ez a pillanat, hogy bekövetkezik-e vagy sem, nem tudjuk, de bekövetkezhet, éppen Zsidai Viktor, aki kiváló ilyen tőkepiaci elemző, mondta azt, hogy el lehet még lenni így, ahogy Orbánék csinálják, szembe az unióval, uniós pénzek nélkül, ha olyan a világgazdasági és pénzügyi helyzet, és hozzá lehet jutni újabb és újabb hitelekhez. Egyelőre lehet. De ha majd nem lehet, akkor egyszer csak így omlik össze kártyavárként, nem lesz jó nekünk, de az egy látványos és mindenki által érezhető változás lesz, és azt mondhatják az emberek, hogy ide vitted az országot, és Magyar Péter is azt mondhatja.
Talán még egy mondat a tiborcos témához, mert közben átveveztünk a gazdasági ügyekhez, hogy azért ez visszafelé is érdekes nekem, hogy Magyar Pétert miért nem támadja a Fidesz régi dolgaival, mert biztos, hogy tudnak róla a Diákhitelközpont vezetőjeként. Tehát ő maga ismerte el, hogy túlárazott szerződéseket írt alá. Tehát ott is lehetnek akták, és ehhez képest ezek meg nem jönnek, nem szivárodnak. Nyilván azért, mert összekötődött a sorsa a Fideszével, a NER-rel, és lehet, hogy magukra mutatnának vádlott is lenne rögtön.
Igen, tehát egy annyiban azért nem meglepő, mert lehet, hogy Magyar Péteren ütne valamennyit, hogy a Palázsi Gyula féle cégekkel hogy zajlik itt a szerződéskötés, de ha feltárják ennek a rendszer szintű működését, akkor ott az nagyon sok más fejhullás.
Akkor az összes többi szerződés. És ugyanígy mindenki azt gondolja, hogy ja, ez is, meg az is, meg az összes ilyen.
Igen, amiről viszont beszélte, az azért érdekes, mert tényleg ez a legfontosabb 2026 szempontjából, hogy mi lesz a pénztárcákban. Általában is ez szokott dönteni választásokon, vagy nagy hatással, befolyással van a választásokra. Valóban nagyon kétséges, hogy hogyan lehet még ezt a dolgot menedzselni.
Hát meg is ígérte Orbán, hogy megy majd a pénz.
Tulajdonképpen bemondta, hogy elmegy Katárba, elmegy Pekingbe, és elmegy Tokióba, és majd onnan fog pénzt szerezni. Ő ezt gazdasági semlegességnek hívja. Úgy szoktam fogalmazni, hogy ez inkább elfedi, mint sem megmutatja a valóságot.
És hát ugye volt egy nagyon konkrét mondás, és hát Zoli sokkal inkább érti ennek a gazdasági mélységeit, de ugye azt mondta, hogy jövőre el kell érni ezt a 3-5%-os gazdasági bővülést, ami azért egy eléggé merész vállalás, vagy ígéret, vagy remény így a mai állapot, vagy a mai szemszögből nézve, de ugye ennek csak a politikai vetületét nézzük, ez azt jelenti, hogy a választásnak azért úgy akar neki menni Orbán Viktor, hogy 2025 végén itt van egy 5% körüli bővülés, amiből hát lehet 26 elején osztogatni.
És a Kötsei találkozó előtt 3 vagy 4 nappal volt a közgazdász vándorgyűlés Nyíregyházán, ahol a Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, hogy 3,2%-os növekedés és plusz. Tehát ez van benne a magyar gazdaságban.
Hát más közgazdászok
szerint 5%-ig föltolta ezt neki a miniszterelnök, és amikor rákérdeztem a Vargánál egy eseményen, akkor azt mondta, hogy a miniszterelnök úr határozott így. Tehát ez nem a belső szakmai döntésük volt, hanem ez egy parancs. Ez egy politikai.
Igen, erre reagáltak különböző pénzügyi szakemberek, akik mondták, hogy tavaly is ez volt, meg tavaly előtt is, és egyik évben se tudtuk tartani a célirányt, és jövőre se lesz 5%, hanem inkább ilyen 1-1,5%, azt gyanítják.
Hát annál több is.
A 3 talán benne van. Igen,
de az a lényeg, hogy ugye Varga Mihály, ugye, aki az óvatosabb, mégis csak úgy igyekszik a gazdasági szabályokat betartani, de mindig a főnök dönt persze. Hol lesz jövő tavasszal, meg később Varga Mihály? Lehet, Orbán már megelőlegezte, hogy a Nemzeti Bank
Igen.
Aztán onnan merjél nekem keresztbe tenni, kedves Misi. Ez az egyik, a másik pedig, hogy attól, hogy esetleg jövőre nem lesz 3-4-5%-os a gazdasági növekedés, ha a nemzetközi pénzpiacokról föl tudunk venni
akkor
még néhány milliárd eurónyi dollárnyi hitelt, akkor nyugodtan kiszórhatja 2025 végén azt a szerinte szükséges 2000 milliárdot, ilyen vagy olyan vagy amolyan adományok formájában, hogy mi lesz 26-ban, 27-ben, miután megnyerték újból a választást, neki már mindegy, ugyanez volt 21-ben, 22-ben, és ezt meg fogja csinálni ugyanúgy 26-ban is.
És ha elveszi, akkor az a Magyar Péter gondja.
Ez már igen.
Vagy valaki, aki megnyeri.
Ő nyerni akar, nem azért csinálja ezt, hogy ez a Magyar Péter gondja legyen, ő nyerni akar, mindig nyerni.
Igen, az nagyon érdekes, hogy mennyire mindent föltettek Trump győzelmére, még a hazai pénzügyek tervezését is. Tehát, hogyha amikor ezzel kapcsolatban kapnak kérdés, az a válasz, hogy nincsen B-terv. Nem csak politikai B-terv nincs, hanem gazdasági B-terv sincs. ami szerint egyrészt nem hiszem el.
Hát az a baj, hogy az A-terv is rossz.
Másrészt pedig, ha még tényleg csak A-tervük van, az azt jelenti, hogy ha a Harrisék jönnek, akkor 2020-ben itt nem pénzeső nem lesz, hanem semmi nem
lesz. És érdemes nagyon is elgondolkozni, hogy milyen gazdasági, meg politikai következményei lesznek az annak, hogyha ha Harris győz majd az amerikai elnök választáson, és nem jön be ez a fajta Orbáni terv.
De most sincs olyan elnöke az Egyesült Államoknak, aki szimpatizálna Orbán Viktorral.
És Orbán mégis túl tudta élni. Ugye ebből indul ki, hát legfőjebb nem Trump győz, és akkor majd ugyanezt fogjuk játszani, mint most.
Ja, péntek reggeli rádió interjújában, a Kossuth Rádión arról beszélt, hogy nyitottnak kell lenni, Európai Uniónak nem lehet bezárkóznia. A Mário Draghi féle versenyképességi jelentés is azt bizonyítja, hogy butaság védővámokkal védni az unió belső piacát Kínával szemben, bele kell állni a tiszta, rendes versenybe. És ezzel kapcsolatban két gondolat jutott az eszembe, egyik, hogy érdekes módon politikai síkon ezt nem tartja ennyire követendőnek, itt ezt le is zárom. A másik meg, hogy a két legnagyobb tömb, amelyik felé most próbál mozogni Orbán, az Egyesült Államok és Kína, mind a kettő a bezárkózás felé megy. Amerika egyértelmű, Trump alatt egyértelműen be fog zárkózni, még meg fogják növelni a védővámokat. Kínának meg az egész gazdasági szerkezete erre épül, hogy hatalmas külkereskedelmi többlet, magas export, lehetőleg alacsony importtal, és a belső piacukra nem, vagy csak nagyon nehezen lehet bejutni külső cégeknek. Ez valamit elnyúlt az elmúlt időben, de mind a két modell gyökeresen más, mint amit Orbán ráerőszakolna az Európai Unióra.
Olyan marhasággal indokolva köcsén, hogy nekünk nyitottnak kell lennünk, és nekünk mindegy, hogy hova exportálunk Európába, ha Kínában ugyanannyiért megveszik a magyar árut, nekünk az ugyanolyan jó. Lehet, hogy megvesznek bizonyos dolgokat ugyanannyiért, de Kína és Nyugat-Európa, vagy az Európai Unió piaca, hát ez 10-1-hez, vagy 20-1-hez, hát Kínában nem tudunk, soha nem tudunk annyit eladni, nem csak a kínai bezárkózás miatt, amiatt se. Nem természetes felvevő partnereink, nem természetes kereskedelmi partnereink, Európa az. Eljátszani azt, hogy mi nyitva vagyunk, és oda fogunk exportálni, egy frászt fogunk oda exportálni.
Én meg is kérdeztem kormányzati embereket erről háttérben, hogy ugyan oldják már fel ezt az ellentmondást, hogy a magyar kormány Trump megválasztásának drukkol, de közben, amit elmondott Zoli, ezt a fajta konnektivitás politikát, hogy mindenfelé üzletelünk, meg akarja tartani, miközben Trump bármelyik pillanatban sokkal nagyobb eséllyel mondhatja azt, hogy no China, le kell zárni Kínával mindenfajta kereskedést, és akkor mit fog tenni a magyar kormány? És erre nagyjából olyan válaszok születtek, hogy ügyes politikával talán sikerül majd Orbán Viktornak egy ilyen kiskaput találnia, és Trumpnál kiharcolnia, hogy Magyarország legyen a kivétel ebben.
Tudjuk, hogy ő a legügyesebb, legravaszabb, legmozgékonyabb politikus az egész világon. Hát most Amerikában is róla vesznek példát. Hát nem véletlen, hogy Trump a tévévitában őt emlegette, hogy ez a kiváló, okos, kemény vezető Európában, ez a Mr. Orbán. Hát most mit, tényleg ne legyünk ilyen kisítőek. Ő majd kihúz bennünket minden csávából.
Kéne adni nekik egy országot, a Trumpnak vagy az Orbánnak, ami minket nem bánt. És akkor megszabadulnának az amerikaiak is attól, aki hát egy kicsit megváltoztatná az amerikai demokráciát, és hát az Orbántól is.
De minden esetre ez az orbáni külpolitika, ami külpolitikailag is, biztonságpolitikailag is nagyon kényes és nagyon veszélyes, de ez is, mintha egyértelműen befelé szólna, hogy hát én csak mindenkivel jóba akarok lenni, kedves magyar honfitársaim. Hát ugye nektek is azzal jó, hát nem mindegy nektek, hogy kínai ez az áru, vagy amerikai. Hát ha a kínai jobb, akkor azt veszitek meg, vagy az az olcsóbb, azt veszitek meg. Igaz? Igaz. Tehát a magyar választó...
Magyar néplélekkel ez azért egyezik.
Igen, így van, így van, így van. Tehát az a nimbus, ami mondjuk a 60-as, 70-es években Amerikát körülvette a magyar társadalomban, annak már rég vége. Ez egy ideiglenes történelmi nimbusza volt Amerikának. Mára ez teljesen kiegyenlítődött, és ez a semlegességi itt is vagyok, ott is vagyok, mi tartsunk föl mindenkivel jó kapcsolatot, ne tartozunk blokkhoz, de tartozunk, úgy hívják, hogy Európai Unió, meg úgy hívják, hogy NATO, és ha te azt a politikát fogalmazod meg, hogy se ide, se oda, akkor a senki földjére viszed az országot. Adott pillanatban elkövetkezhet ez, és az életveszélyes.
Különböző témák szerepelnek, de nagyon rövid a hátralévő idő, ezért csak egy ilyen apróságot dobnék be utoljára. Feltöltötték az egyik medencét Orbánék puszta Versailles parkjában. Hatházi Ákosnak tulajdoníthatók ezek az infók. De még mindig nincs készen a 60 pusztai szuper rezidencia. Derül ki Hatházi Ákos friss posztjából. Végre kedvére pancsikolhat az Orbán család, hiszen feltöltötték vízzel az egyik medencét, és az elmélkedő sétány kerti talált is.
Lehet, hogy itató, nem?
A 60 pusztai puszta Versailles parkjában. Az is jól látszik, hogy a szép zöldjep egyáltalán nem sült ki a nagy szárazságban. Ezek szerint a miniszterelnök úrnak a Brüsszellel és a meleg lobbival folytatott hadakozás közben volt ideje füvet locsolni is, vagy egyszerűen az egész parkba be van építve az öntöző hálózat. Jelentette a Facebookon Hatházi Ákos. De tényleg láttátok ti is ezt a 60 pusztai birtokot, hogy ez mire kell Orbánnak? Itt
hát az édesapjának, hát az övé.
Igen, el tud vonulni ide, tehát az édesapja az mekkora területet használ föl ebből szerinted?
Szerintem Trumptól vett a mintát.
Ez egy óriási...
Mar-a-Lago,
igen.
Ja, Trumptól vett az ötletet?
Szerintem Trumptól vette, igen, hogy amikor majd nyugdíjba vonul, akkor lehessen hol fogadni a világ nagy vezetőjét.
És a Florida, és a floridai villájáról még
igen,
nem tudjuk.
Golf pálya, azt hiszem nem épül, de minden más lesz. Ja.
Szerintem ezzel az egész 60 pusztai birtokkal itt számomra az a legérdekesebb, hogy már azért évek óta így úgy a szemünk előtt van ennek az épülése. Nyilván egy olyan szimbóluma lehet a NER urizálásának, amely azért köthető közvetlenül a miniszterelnök családjához, így aztán a miniszterelnökhöz is. És ennek ellenére, bár Hatházi Ákos kitartóan posztol erről, bár a különböző sajtóorgánumok az ezzel kapcsolatos híreket lehozzák, nem állt össze egyfajta olyan ellenzéki politikává, ami össze tudná kötni például ezt, és szembeállítani a gazdasági nehézségekkel, a magas inflációval, a megélhetési problémákkal, és így tovább, hanem ezek a posztok gyakorlatilag eljutnak, nem tudom, 1-2 ezer lájkig, aztán esetleg még szóba hozza Gábor itt a Klubrádióban, azt megyünk tovább.
Az a baj, hogy akkor sem...
Várjál, de akkor is ezt meg kell köszönni Hatházi Ákosnak, mert erről nem tudna senki semmit se, ha Hatházi Ákos ezt nem plankolta volna föl videóval, mert mindennel.
Hát mások annak is
idején. Jelentek.
Igen, de
ő volt az első.
Sem, persze. De akkor sem sikerülne összekapcsolni az egészet a magyar választók fejében, ha kiderülne holnap, Hatházi fölfedezni, hogy elkezdtek alagutat ásni 60 puszta és a Felcsúti stadion között, úgyhogy ott épül majd az 5-ös metró, és ezért Orbánnak nagyon könnyű lesz eljutni egyik helyről a másikra. Azt mondanák az emberek, hogy látjátok azért, mármint az Orbán hívő.
Milyen rafinált.
Hát fantasztikus, nem? Többiek meg ugyanúgy dühögnének, mint most, hogy Felcsúti stadiont épített magának, 60 pusztai majorságot, mi a fenének, tényleg miért kell ez neki, de ettől még nem zuhan rá, nem omlik rá ez.
Nincs itt semmi látnivaló, Orbán győző és ifjabb Orbán győző vállalkozásainak adózott jövedelméből épül a majorság.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ez volt a Megbeszéljük a hetes stúdióban Dúl Szabolcsal, Baker Zoltánnal és Bolgár Györggyel, nekem pedig nem maradt más dolgom, mint hogy elbúcsúzzak önöktől a szerkesztő Csernánszki Rit nevében is, Neumann Gábort hallották.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.